Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Bálint.
Szia Patrik, köszöntelek titeket.
Na hát az egyetemi szezonnak sajnos itt vége szakadt közel egy, nem tudom, két hete, de mi úgy gondoltuk, hogy nem szabadulhattok meg tőlünk, és itt az off-season alatt is minél több egyetemi kontenttel próbálunk ellátni titeket. És most a draft prospektekkel szerintem még nagyon sokat fogunk foglalkozni majd egyéb adásokban is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most azon játékosokról beszélnénk egy kicsit, akik visszatérnek az egyetemre itt a következő szezonban, és... Hát a kedvenceinket, vagy a legjobbakat hoztuk, igazából nehéz ezt belőni, mert itt Bálinttal váltottam pár szót az adás előtt, és ő mondta, hogy lehet, hogy lesz egy-két meglepő név a listán, aki lehet, hogy talán akkor nem a top 10, aki visszatér az egyetemre, hanem mondjuk top 10 érdekesség, de izgalom, vagy nagyon-nagyon várom Bálint listáját. A lényeg az lesz, hogy mind a ketten hoztunk 5-5 nevet, akik a legmeghatározhatóbb vagy a legérdekesebbek lesznek a következő egyetemi szezonban. És akkor Bálint, át is adom a szót, hogy hadd kezdjed te, hogy ki az első, akire figyeljünk.
Még mielőtt belevágnék, ez kicsit olyan ez a college foci itt január vége felé kanyarodva, ugye már minden lezárult, és már nem is igazán azon izgulunk, hogy mi lesz 2022-es szezonban, hanem tényleg a draft, de hogy olyanok vagyunk, mint egy csont, meg egy kiskutya, hogy így nem akarod elengedni, mikor így nem adja oda a gazdát, hogy így nem, és akkor az még mindig a miénk, tehát hogy így itt maradtunk még az egyetemi foci világában, de én azt gondolom, hogy rengeteg olyan hír, meg transferportál, meg stb., hogy fogunk az adásban beszélgetni arról, ami szerintem aktuálisra teszi ezt a podcastet. De visszatérve az első játékosra, hogy ki az a... Nagyon nehéz egyébként, biztos, hogy nagyon sok ember van, aki mindkettőnk listáján rajta van. Én ki is hagytam egyébként azokat, akik biztosan ott vannak, vagy úgy sejtem, hogy biztosan ott vannak nálad, úgyhogy én kezdem egy viszonylag megnepő játékossal. Maradjunk a legfontosabb pozíciónál, és én nem a legnagyobb sztárt hoztam az irányítóknál, hanem Grayson McCallt, a Coastal Carolina-nak az irányítóját, aki az egyik, hanem a leghatékonyabb irányítója az egyetemi szezonnak, vagy a tavalyi egyetemi szezonnak volt az egyik meghatározó és nagyon hatékony alakja. Ugye nem olyan szezont futott ez a Coastal Carolina, amilyet szeretett volna, és nem is igazán beszélgettünk róluk az év vége felé már, de hát mégiscsak az egyik legkülönlegesebb program a Group of Five-ban, és hát nagyon izgalmas, nagyon érdekes játékrendszert futtatnak. Lehetséges, hogy hát nem azt mondom, hogy magasan, de adnak egy nagyon jó tight endet Likely személyében, és hát jövőre pedig Grayson McCall azért fog focizni, hogy úgy beszélgessünk róla, mint egy elsőkörös tehetség, mert egyébként a skillsetje megvan, nagyon-nagyon fejlett, nagyon-nagyon jól olvas, én azt gondolom, hogy nagyon jól érti a futball lényegét, mármint azt a rendszert, amit ott futtatnak vele. És hát csak annyi, hogy fejlődnie kell, és meg kell mutatni azt, hogy a Group of Five-ból is, igen, és nem csak Zach Wilson az az irányító, aki odaérhet. Ugye nyilván Independence a BYU, de hogy értjük, hogy mit szerettem volna mondani.
Mindig értjük, amit te szeretnél mondani. Engem nem leptél meg a névvel, de lehet, hogy itt a hallgatókat igen. McCallról azért mi nagyon sokat beszéltünk itt a szezon során. Én annyit tennék hozzá, hogy itt a Coastal Carolina rendszere azért nagyon nagyban segíti az ő játékát.
Elég irányító barát, igen.
Igen, az egyik legjobban működő támadó szisztéma talán az egyetemi fociban, és valamelyik nap itt linkeltél nekem egy ábrát, ahol látszott, hogy az egyik leglátványosabb és legpontgazdagabb meccseket játsz. Igen. Úgyhogy az ő meccseket mindenképp szerintem érdemes követni azoknak, akik ismerkednek az egyetemi focival, mert egyrészt sok pont van, másrészt nagy játékok, szép játékok vannak. Meg kell egyébként azon kívül, hogy ebben a rendszerben tökéletesen megtalálta saját magát. Attól függetlenül azért az ilyen hosszú labdákat nagyon-nagyon jól osztogatja.
Tehát, nagyon, na azt nagyon.
nagyon jól helyezi őket, és hát itt nem is csak 20, hanem akár 30 yardos bombákat el kell képzelni, amik oda vannak rajzolva, úgyhogy mindenképpen jegyezzétek meg a nevét. Ha már irányítók, akkor én természetesen egyébként kettő nevet is hoztam, és a nagyobb névvel kezdem, de lehet, hogy akkor őt csak egy kicsit így átfutjuk, mert nagyon sokat beszéltünk róla. Én Bryce Youngot akarom mindenképp kiemelni.
Aki ha nem tavalyi... ő, akkor Stroud lett volna.
Igen, hát most akkor le is lőtted a másik nevemet, akkor így legalább tudok hozni majd új nevet, úgyhogy annyira nem sajnálom. Tehát egyértelmű, hogy nálam Bryce Young és CJ Stroud az a két név, akire irányító poszton figyelni kell, majd akár a draft szempontjából is jövőre. Mind a ketten szerintem talán mondhatjuk azt, hogy a leghiggadtabb zsebfocit játszák, mondjuk a zsebben a leghiggadtabban, jobb mechanikával mozognak, viszont ettől függetlenül mind a kettő, Bryce Young egyértelműen van annyira mobilis, hogy azt is kihasználja, a Stroud is nagyon szépen el tud mozogni a nyomások elől, és hát hosszú átadásoknál is mind a kettőjük keze elég pontos tud lenni. Nyilván mind a ketten nagy csapatba játszanak, ez azért sodorja rájuk a ribarda fényt, úgyhogy sokat fogjuk őket hallani jövőre is, azért az Alabama és az Ohio State is itt jövőre, hát valószínűleg ugyanúgy a playoffra fog menni, mint idén. Úgyhogy én őket, kettőket hoztam irányító posztra. Visszaadom a szót, és akkor majd írok föl magamnak még olyan nevet, akit Stroud helyett meg tudnék említeni, talán kisebbet.
Csak egy gyors kérdés. Mit gondolsz, hogy ez a két játékos, és most, hogyha megsérül valamelyikük, ez ne legyen így, de hogyha esetleg megsérülne, akkor nem érvényes a kérdés, ott lesznek-e a jövő évi Heisman Trófea szavazásának top 4-ében?
Hát figyelj, mivel az előbb említettem, hogy mind a két csapat rájátszásért fog harcolni, ezért nagyon-nagyon meglepne, hogyha ez a kettő játékos nem lenne ott a Heisman szavazás döntőinek közelébe, ahhoz valami nagyon csalódást keltő idént kéne produkálni a kettő csapatnak, vagy valami olyan elképesztő fordulatot itt a kettőjük esetében, mint mondjuk Spencer Rattlernél volt tavaly, aki ugye elvesztette a kezdőt, de jelenleg egyiküknél sem látom, főleg, hogy Stroud mögül ugye el is transferelt Ewers, úgyhogy nagyon-nagyon bíznak a csapatnál, hát Young meg ugye friss Heisman győztesként kétlem, hogy ilyen sorsra jutna, úgyhogy alig, ha nem Heismanért fognak menni jövőre is mind a ketten.
Nekem is itt ez a, még tavasszal sokat gondolkodtam ezen, hogy akkor kifoghatja meg majd Rattlert a Heisman szavazáson, hát önmagát fogta vissza, de hát ez már a múltnak a históriája, úgyhogy térjünk át. Én nagyon nehezen tudok most itt dönteni, hogy kit hozzak. Van kedvenc, meg van egy olyan játékos, akire nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy inkább maradok megint egy nagyon sztár, szexi poszton, a wide receiverekre gondolok itt elkapókra, és Jordan Addison, ugye a regnáló Biletnikoff díj nyertese, ugye ő lett a legjobb elkapó ezen a szavazáson, ugye az ország legjobb elkapója, ugye a Pittsburghnek a másodévese volt tavaly, ugye 2022-ben már junior lesz, és hát ugye hoznám ezt a párhuzamot, hogy kapott egy Keaton Slovis-t maga mellé. Ugye ő lesz az irányító jövőre a Pittsburgh Panthersnél, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudja tartani ezt a produktivitást, amit csinált 2021-ben, és lesz olyan domináns elkapója ennek az ACC-nek, hogy úgy beszélgessünk róla, mint egy elsőkörös várományos, és mint egy olyan játékos, akinek tényleg megvan a mindene, úgy értem, hogy akár hosszú labdáknál, középtávoli labdáknál, vagy a screeneket is, tehát hogy meg tudja azt ugrani ezt a lécet, hogy úgy beszéljünk róla, mint az ország egyik legjobb elkapója, nem a legszexibb futballprogramban, nem a legszexibb konferenciában, de mégis ott van egy ilyen csillagként a Pittsburghben.
Most kicsit szemét leszek, de szerinted is ő érdemelte meg a legjobb elkapónak való díjat?
Nem, Jameson Williams érdemelte meg a legjobb elkapónak járó díjat.
Igen, pedig egyébként
Elizó. Szerintem 10 elkapó tudok, az lehet, hogy 20-at is, akit előre tettem volna. Na jó, 20-at nem, de 10-et biztosan.
Igen, egyébként Elizó érdekes, mert nagyon nagy workload-dal dolgozott, tehát átlagban 10 elkapást produkált mérkőzésenként.
És nem csak az elkapás, hanem ugye van ilyen, hogy target share, tehát a célba vételek, mekkora hányadát kapta, és ilyen brutális, tehát hogy így értelmezhetetlen nagy szerepe volt idén.
És ha jól emlékszem, azt hiszem a második legtöbb 20-20 yardos átadást is ő szedte le, de ebben nem vagyok biztos, valahol az elején van az tuti, most második vagy harmadik legtöbb ilyen átadás az ő nevéhez fűződik, és hogyha már átfűztél az elkapókra, akkor én itt is talán a legnagyobb nevet hoztam, sőt, így az, mivel élénken él bennünk szerintem a Rose-ból, ezért...
Ez, igen, én azért nem írtam őt föl.
Ezért szerintem mondhatjuk, hogy Jackson Smith Njigba talán a legforróbb név most az egyetemi fociban, hát ő is Ohio State, úgyhogy Strouddal nagyon szép dolgokat alkothatnak. Már egyébként Smith Njigbának szerintem az idei szezonja is felkeltette sokak figyelmét, mert ugye Olave és Wilson mögött, vagy hát mellett is nagyon-nagyon sok targetet kapott, és nagyon-nagyon jól játszott, és szerintem a hármuk közül ő volt az, aki a legdinamikusabbnak ő tűnt, és hogyha megemlítjük, hogy ez a kettő említett elkapó, aki most jön a draftra, mind a ketten valószínűleg top 20-as választások lesznek, akkor azért láthatjuk, hogy Jigmának mik a plafonjai. Én szerint egy még dominánsabb szezont válok tőle, mint az idei volt, és láthattuk, hogyha nincs ott Olave és Wilson, akkor hát egyedül is képes vinni ennek az Ohio State-nek a szekerét, úgyhogy hát nehéz lett volna lehagynom a listáról.
Hát, ha ma be kellene mennem egy futballboltba, ahol árulnak ezeket, szerintem az lenne az első, amit levennék magamnak egyébként. Én annyira kedvelem őt, nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok Smith Njigbának, nem csak azért névrokonok vagyunk, de tényleg egy fantasztikus játékos, egy kivételes tehetségű játékos, aki hát nagyon remélem, hogy felrobbantja majd a következő szezont, és tényleg róla úgy beszélhetünk már most, hogy ha ma kiülni a szezont, ma úgy döntene, hogy kiüli a 2022-es szezont, akkor teljesen biztos lock első kör, mint Chase volt.
Yep. Van-e még elkapó esetleg a listádon?
Elkapó nincs, de célpont van. Nekem Michael Meyer. Ugye itt én próbáltam olyan játékosokat hozni, akik a 2023-as drafton lesznek nagyon magasan, és hát ugye itt Brock Bowers is gondolkodhatunk, vagy róla is gondolkodhatunk úgy, mint az ország legjobb tight endje, de ő ugye jövőre még csak hát másodéves lesz, úgyhogy igen, mutatja a tehetségét meg a kvalitásait, hogy úgy beszélünk róla, hogy a legjobb tight end, de még csak elsőéves. Szerintem Michael Meyer lesz a legjobb tight end a következő draft klasszon, és ezzel nem mondtam nagy dolgot, mert egyértelmű, hogy ő lesz. Eljött a Notre Dame-re, és az első napján úgy becézték, hogy Baby Gronk. Nem csak a messzáma, mert 87, de hogy konkrétan az a mozgás, ahogy Gronk a legszebb éveiben mozgat, ugye most is azért nagyon jól játszik, de már nem az a dinamizmus a játékának, sokkal másabb, nagyon átalakult ahhoz képest, hogy a Petszes korai években hogy dolgozott, és most a Buccaneersnél. Michael Meyer tényleg úgy mozog, tehát hihetetlen, és ahogy támadja a labdát, amilyen fizikális, nem lehet földre vinni, nagyon-nagyon pontos, hihetetlen okos játékos, egyébként nagyon sokat vagy hallottam róla valamilyen Notre Dame-es podcastban, hogy nagyon sokat dolgoznak az irányítójával, Jack Cohn-nal, hogy neki is megvan egy ilyen szabadság az útvonalfutásban, mint mondjuk Kelsey-nek az NFL-ben, hogy ha érzékeli a zónát, akkor megoldja úgy, hogy nem a legpontosabb útvonalat futja, hanem eldönti, hogy hova kell mennie, és Kohn tökéletesen tudta egész szezonban, hogy ez hogy fog működni. Persze nem robbantotta fel a statisztikai lapokat ő se, mert hát olyan a rendszer, amilyen, de egy zseniális játékos, szerintem Michael Meyer.
Nem félsz egy kicsit a Notre Dame átalakulásával kapcsolatban, itt edzőváltás, meg egy csomó játékos elhagyta a csapatot a draft miatt, hogy Meyer, a támadójáték al Meyer is megsínli egy kicsit ezt?
Nem, illetve hát azt gondolom, hogy ha nem is lesz olyan kiugró, olyan jó éve, statisztikailag, akkor is láttunk szerintem eleget belőle, hogy el tudjuk dönteni, hogy mennyire jó játékos.
Jó, az egyet értek, akkor nem hozom Bowers-t, mert megemlítetted, és nem akarom ott, akkor én sem.
De föl megint volt írva,
is, ugye? Ismét, persze, Meyer is föl volt írva egyébként, tehát nyilván egy rugóra jár az agyunk. Én az előbb még elfelejtettem mondani, hogy nekem még volt egy elkapón felírva a listán, és akkor most visszaugrok hozzá itt a Titan-nek helyett nekem. Későn volt az LSU-nak az elkapó, és föl van a listán. Ő ugye csak 6 meccset játszott a szezonban, mert sérülés szenvedett, meg amúgy is szar szezonja volt a Tigersnek. De hogy egy,
és lesz is
valószínűleg, de hogy ő egy nagyon-nagyon gifted elkapó, egy nagyon jó tehetséggel megáldott elkapó, jó útvonalfutó, nagyon jól szedi a contested elkapásokat, jól szeparálódik. Nekem nagyon tetszik az ő játéka, kicsit félek itt a csapat esetében, hogy mennyire tudják majd őt kihasználni. Nagyon sok a változás a Tigersnél, de ettől függetlenül volt játéka igazából 21-ben is, amíg nem volt sérült, addig nem hogy elfogadható, hanem igazából látszott, hogy benne van a klassz is. Én mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak kihozni belőle itt jövőre.
Ugye fölveszi az egyes meszt, és majdnem úgy néz ki, mint Chase. Jó, persze Chase fizikálisabb, vagy hát a termete egy picit hasonlít rá, de mégis izmosabb ugye Chase nála, érthetően hát ugye idősebb nála, és hát ő már azért a 2021-es évet azzal töltötte, hogy profi körülmények között edzett. Egyébként érdekes az ő helyzete, mert ugye fölmerült a pletyka, hogy lehet, hogy ő is elhagyja az LSU-t, de egyelőre ugye nem. Egyelőre azt nyilatkozta, hogy erről nincsen semmi szó. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egyébként, ha lesz egyáltalán kompetens irányító játék, akkor ő neki milyen számai lesznek, de rá is el lehet mondani azt, amit például Edisonra mondtuk, hogy amíg egészséges volt és ott volt a pályán, hát tömték labdával, ilyen 4 TD-s meccsek, meg ilyen őrület számokat produkált, és hát nem csak azért, mert nem is tudom én, gyenge védelmek ellen játszott, de ő tényleg az a nagyon-nagyon tehetséges játékos, szintén elkapó poszton, akiről egyfelől nem beszéltünk szerintem még egyik podcastben sem, másfelől 2022-ben egy ilyen bounce back évet akar tartani, amikor visszajön a térképre, és bebizonyítja, hogy ő is bizony ott van. Egyébként szerintem az ő recruitingjában nagy szerepet játszott, hogy Chase ott volt a csapatnál, és hogy ő akartak egy olyan játékost, akit majd az ő helyére implementálnak.
Abszolút egyébként ezekkel egyetértek. Nyilván nem akarunk, vagy mindig kicsit sikerült talán túl nagy szavakkal élnünk, hogy Jamar Chase-re hasonlít picit a játéka, de igen, tehát ez ugrik be akaratlanul is az embernek, hogyha LSU egyes számú elkapó, sok targetet kap, fizikális,
nagy játékok.
Jó útvonalfutó, nagy játékok, tehát igen, egy nagyon picit ráemlékeztet, azért Chase egy kicsit szerintem tehetségesebb játékos volt, de én azt várom, hogy
az biztos.
Bolyt is egy hatalmasat fog robbantani itt a következő szezonban. Van-e még támadó játékos a listádon, vagy térjünk át a védőkre?
Ugye hoztam McColt, Edisont és Meyert, és arra beszéltünk, hogy 5 játékos, úgyhogy nem fogok
így
támadót mondani.
Nem fér bele sajnos.
Nem fér bele, de egyébként egy van fölírva, nem beszélünk róla, Bijan Robinson.
Yep, nekem is ő volt fölírva. Nekem is ő volt fölírva.
Akkor kanyarodjunk
a védőkre, igen. Aha.
Hát igen, nem fogom lelőni a tök egyértelműt, és az a baj, hogy egy csapatból több játékost is felírtam ide magamnak, de megyek nyugatra, és egy nagyon érdekes párhuzamot játékost hozok, Noah Sowell, ugye Penny-nek a kisöccse, az Oregonnak a linebackere, és azért hoztam őt, mert egyfelől nagyon tehetségesnek gondolom őt, és hát nem csak én, hanem nagyon sokan mások is, akik sokkal jobban értenek ez az egészhez, mint én. Másfelől ugye az Oregonnál Mario Cristobal elment, Dan Lanning jött, ugye, aki a Georgia-nak a védőkoordinátora volt, és ez a párhuzam tetszik nekem nagyon, hogy Dan Lanning az egy dolog, hogy egy nagyszerű védelmet épített föl, de csinált Nekobe Deanből egy olyan linebackert, egy olyan szerepkörbe helyezve, ami valószínűleg első kört fog érni a 2022-es drafton, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kicsi idézőjelben kicsi Sowell mit fog produkálni 2022-ben egy új védelmi rendszerben, egy új szerepkörben, de mégiscsak az egyik legjobb szakemberrel az országban, ami a védelmeket illeti. Sebessége megvan, agilitása megvan, atletizmusa megvan, oldalvonaltól oldalvonalig az összes, hogy mondjam, közhelyt el lehet puffogtatni rá, amit a nagyon modern kori linebackerekre. Szerintem ő beleillik ebbe abszolút.
Nekem azért tetszik egyébként, hogy odavittek egy ilyen kiváló szakembert, és vele fog együtt dolgozni a kisebb Sowell, mert amúgy Sowell szerintem egy nagyon ösztönös tehetség. Tehát megvan az a futball IQ-ja, amivel ő jól lát a pályán, amivel tudja processzálni a dolgokat, és azzal, hogy odament egy ilyen szakember, ezzel a technikáját is úgymond a csúcsra lehet járatni, a fizikális állapotát által, a rendszer ismeretét, itt mindent, tehát pont kiegészíti azokat a dolgokat, amivel nem csak egy jó játékos lehet belőle, hanem egy klasszis játékos lehet belőle, mert ez a kettő dolog így össze tud adódni, és én nagyon szeretem, amikor az ösztönös futballikú találkozik egy nagyon jó szaktudással, akkor abból igazán kivételes dolgok tudnak kisülni.
Nem tudunk elmenni az egyes mez mellett megint, hogy linebacker is egyes mezben van.
Igen. Igen, igazad van, nyilván a nagyon nyilvánvalót hoztam volna, de mielőtt megemlítjük őt, akkor mondom a következő nevemet, nehogy lelőd őt is, mert egyébként Sowellt is hoztam én is. Én védőnek elsőnek akkor Nick Hörbüet hoztam a Wisconsintól, és Wisconsinban egyébként egy olyan védelem volt már ebben az évben is, ami pályára titkította, tehát hogy a top 5-ös védelem volt, vagy talán top 3-as, és az egyik legkevesebb pontot engedték, az egyik legtöbb negatív yardos szerelés. Aki nézte a mérkőzéseket, nem voltak ezek szórakoztató meccsek, tehát nyilván ő nem szívesen
kapcsolatunk. Viszont nem az a csapat, amit az elkezdve szórakozni akarsz.
Nagyon nem, mert a támadójátékuk az katasztrofális, viszont cserébe katasztrofális szintre tudták hozni az ellenfél támadójátékát is, mert annyira ellehetetlenítették, és ennek Hörbig az egyik, hát nem tudom, fő kreátora, harmadik legtöbb negatív yardos szerelés, az ötödik legtöbb szek, igazából hihetetlen jó használja a kezeit, valahogy ő is jól lát a pályán, és mindig odaért, ahol volt a futójáték, vagy az irányítót tette nyomás alá. Nem azt mondom, hogy oda-vissza vagyok valahogy a játékától, de az biztos, hogy nagy hatása van a játékra, és én ezért írtam fel a listára.
Abszolút egy olyan, hát hogy mondják ezt magyarul, game wrecker, ami megváltoztatja az offense-nek a gondolkodását, az offense-nek a game plan-jét, hogy oda kell folyamatosan figyelni arra, hogy ez a srác folyamatosan ott lesz a backfielden, és tényleg nagyon nagy hatással van a játékra. Igen, nem hoztam egyébként őt nálam, ő nem volt felírva, de jó, hogy beszélünk róla, mert tényleg szerintem jár a szeretet a Wisconsinnak is, mert az ország egyik legjobb védelme, az más kérdés, hogy támadó sorban hát nem olyan jók, de azért van egy tehetséges futójuk. Róla sem beszéltünk még ugye Brillon ellen, 17 évesen.
Igen.
Már
egyetemista. Hát így most, hogy beszélünk, egyébként ilyenkor, amikor beszélgetek veled podcastekben, mindig eszembe jut, hogy külön adás kellene egyébként, csak az irányítóknak, csak a futóknak, csak az elkapóknak, mert igazából mindenhova föl tudnak sorolni 5 nevet, vagy akár többet is néhány poszton, és még akkor sem biztos, hogy végeznénk, úgyhogy hát nyilván ki kell maradni a embereknek, de hát Ellen is igen elképesztő, ahogy berobbant.
Ja, és hogy mondjam, a teljesség igénye nélkül készülnek most ezek az adások, úgyhogy persze, majd, hogyha majd ott leszünk 2022. augusztusában, akkor lehet, hogy visszatérünk arra, ha nem is minden posztnak egy podcastet, de hogy mondjuk offense defense-nek, vagy nem tudom én, skilleknek, meg falembereknek, és akkor lehet erről beszélgetni, de hát ugye nagyon messze vagyunk, még egy 7 hónapot azért erre várjunk, erre a podcastre, ha egyáltalán lesz, de majd dolgozunk rajta, hogy legyen. Mint hogy megint csak visszatérek arra, januárban college futballról beszélgetünk, miközben mindenki az NFL rájátszás lázában ég. Igen, akkor most nálam megint a labda, és az utolsó embert kell hoznom, ugye?
Igen, sajnos.
Nehéz
döntés, nehéz.
Nagyon nehéz, mert most azt, vagy hozok egy szexibb játékost, vagy hozok egy olyat, akit azért nézünk, mert eddig nem néztünk, és akkor inkább megyek itt megint csak a saját utamon és a saját kis elgondolásom mellett, és nem a sztárokat hozom, mert majd a sztárokat egy szóban megemlítjük, de annyit beszéltünk már a sztárokról, hogy szerintem érdemes a kisebb, idézőjelben kisebb neveket is elővenni. Én Brian Breeze-re rakom a választásomat utolsóként. Ugye a Clemsonnak a belső védőfalembere, ő egy zseniálisan tehetséges játékosként érkezett a Clemson egyébként, hát hogy mondjam, amúgy is nagyon tehetséges védőfalába, majd ugye 2021-ben nagyon hamar megsérült, elszakította a keresztszalagját, és hát ugye ki kellett ülni az egész évet. De egy 5 csillagos tehetség, aki most nincs előttem megnyitva az oldal, de ha jól tudom, top, legnagyobb, legtehetségesebb középiskolai védőfalember volt, és hát úgy érkezett a Clemsonba, hogy azért nem tudott kezdeni már az első hetekben, mert egyszerűen sokkal jobb játékosak voltak előtte, tehát ez dicséri a Clemsonnak a falát, meg azt a recruitingot, amit ott csináltak Sweeney-ék. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd a rendszerváltozás az hogy fog neki működni, mert ugye elveszítette a védőkoordinátorát a csapat, egy picit át fog alakulni ez a fal, picit át fog alakulni a védőfelfogás, mégis ott van Breeze, aki egy hihetetlen jó belső pass rusher, ott van a backfielden, sietteti az irányítót, és hát egy nagyon tehetséges játékos, aki ugye 2023-ban már jelentkezhet a draftra, a kérdés, hogy megteszi-e, mennyire jól tud visszajönni ebből a nagy sérülésből. Nagyon kíváncsi vagyok, rá is fogom nézni a Clemson meccseket miatta.
Ez nagyon jó, tehát megint ahogy befejezted, hogy miatta fogjuk nézni a Clemson meccseket. Alapvetően a Clemson itt azért idén eléggé, nem azt mondom, hogy lejáratta magát, de mondjuk kicsit kiírta magát a top elitből, viszont nagyon-nagyon sokan várnak egy visszapattanást ettől a csapattól, és ennek elsősorban a védőfal, a védelem, és hát ő az oka. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt a védőkoordinátor váltás az mégis mekkora hatással lesz a játékára. Én azt gondolom, hogy ha valaki ennyire fizikális és technikás egyben, akkor igazából akármi történhet ott védőkoordinátor fronton, nem fogja feltétlenül annyira megérezni, tehát én nem aggódok attól, hogy visszaesne az ő játéka, és érdemes lesz miatt a Clemson meccseket nézni, még akkor is, hogyha alapvetően szerintem azért a Clemson meccsek sem lesznek annyira szórakoztatóak hasonlóan az ideihez.
Hát igen, és hát az a védőfal, most csak felsorom, Miles Murphy, 5 csillagos, Tyler Davis már freshmanként kezdő volt, ott van Xavier Thomas, aki visszatér a 33. évére is, mert nem tudta bebizonyítani, hogy miért volt 5 csillagos, úgyhogy igen, elég jó fal lesz ott Clemsonban, de hát ugye ez minden évben így van. Nem rajtuk ment el a szezon.
Na hát, és akkor most le kéne zárnom egy névvel ezt az egészet, és azért nem Will Andersonnal fogom, aki szerintem az egész egyetem legjobb játékosa, és annyit beszéltünk már róla, hogy nem akarom most vele zárni a sort, hanem egy másik Alabama játékost fogok hozni, Eli Ricks-et, aki eddig nem volt Alabama játékos, hanem az LSU-ról transferelt oda, és hát nagyon-nagyon jó vibe-ok vannak vele kapcsolatban. Egy olyan lockdown corner lehet, aki minden emberező sémában tudja kamatoztatni a tehetségét, és szintén egy nagyon technikás játékosról van szó, akinek megvan a gyorsasága és a flexibilitása, csípő meg minden fronton, hogy lekövesse a legnehezebb útvonalakat is igazából. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt az Alabama rendszerében és edzőivel mennyit tud még fejleszteni a képességein.
Abszolút, ez tök jó, hogy hoztad, én is felírtam, és még hozzá azért, mert láthattuk a bajnoki döntőben, hogy mekkora gond van, hogyha nincs ott a két kezdő cornerback ennek a csapatnak, és amikor Kyrie Jackson volt a pályán, akkor aggódni kellett, hogyha felé megy a labda, akkor valószínűleg abból elkapás lesz, és hát láthattuk is, hogy mondjuk nem nagyon tudott mit kezdeni Pickens-szel azon a mérkőzésen. Hát Ricks az a játékos, ugye az egyetemi rendszerek szeretik azt a felfogást használni, hogy ugye az egyik a rövidebb oldalon, tehát hogyha ugye úgy rakják le a labdát, hogyha mondjuk a jobb oldali hash-re rakják a labdát, akkor a rövidebbik oldalon egy az egybe hagyják a cornerbacket, mert ugye egyfelől kisebb a területe, amit védekezni kell, másfelől közelebb van hozzá a partvonal, tehát ott hagyják egy az egyben emberezni, és Ricks nagyon jól tud ilyenkor dolgozni, amikor rövid a pálya, használja félcsapattásként az oldalvonalat, és gyakorlatilag azért elkapni mellette a labdát, hát egyetemi szinten nagyon nehéz lesz.
Igen, én igazából csak javasolni tudom, hogy ha valaki néz majd Alabama meccset, akkor próbálja az ő játékát így egy az egybe figyelni, mert szerintem olyan sok kis részletet lehet megfigyelni, amire ő odafigyel, és ahogy használja a testét, az oldalvonalat, a kezeit az elkapók ellen, ami tanítani való. Most nyilván, aki egyetemi focin és a legjobb kornereken nevelkedik, nem feltétlenül arról beszélek, hogy ezt tudja leutánozni. Egyetemi szinten kevés szerintem az igazán jó korner, de ő egyike azoknak, akik abszolút ide sorolhatók.
Igen, itt azt kell kiemelni, hogy egyetemi szinten nagyon sok jó cornerback van, de nem mindenkinek a játéka fordítható feltétlenül le az NFL nyelvére, és Riley Moss neve ugrik be, akit nem tudunk hova tenni, ugye az Iowának a nagyszerű cornere, de hát a rendszer is segíti, meg stb. Hát ezért is nem feltétlenül hoztuk őt ide, pedig lehetett volna.
Igen, na most a kanyarodjunk egy kicsit zordabb témákra, itt szerintem lesz egy 3-4-5 perces etap, ami az egyetemi focinak a legsötétebb oldala most a jelenlegi viszonyok szerint, ugyanis a rájátszás extensionről fog egy kicsit beszélni, aminek nem nagyon áll jól a szélnálja. Tehát az utolsó megbeszélésen itt a komisszárok nemhogy nem tudtak megegyezni, és ebből kifolyólag nem nagyon lesz itt a 2024-től biztosan, de talán 25-től sem bővítés, de hogy azok az információk, hogy nem is nagyon tudnak több dologban sem közeledni az álláspontok, és itt igazából az ACC-nek most elfelejtettem, hogy ki az ő ott a komisszár, de hogy az neki a nyilatkozatai alapján, ha elindulunk, akkor ő itt sok dologgal nem ért egyet. Elsősorban azokat emelte ki, hogy mielőtt a rájátszás bővítésről lenne szó, először mindenképp az NCAA-ben helyre kéne tenni a transferportál dolgokat, a NIL dolgokat, a recruiting dolgokat, amiben egyébként igaza van, tehát mi is sokszor megemlítettük itt a podcast vagy cikkek folyamán, hogy nagyon sok a kérdés például a transferportálnak a használhatósága iránt, meg kérdéseket vett föl, hogy akkor most minden jobb játékos, aki kicsit mellőzve érzi magát, vagy nem jó, úgy érzi, hogy a csapata nem elég jó, az bármikor úgymond bejelenti, hogy akkor ő jövőre nem itt folytatja a pályafutását. Ez nem biztos, hogy egyébként ő annyira jó, mert az edzőknek ne évközben kelljen arra koncentrálni, hogy az elégedetlen játékosaik akkor most kilépnek a csapatból, őket kelljen felügyelni, meg annyi dolguk van, ráadásul recruitinggal is kéne foglalkozni, nem annyira szerencsés ez a dolog. A Neil-nek a kérdésköre megint csak nem annyira szabályozott, és tökre örülök, hogy van az egész, de hogy szervezettebb keretek közé kellene sorolni. Tehát ezekben mindig az a van, én ezt adom. Ugyanakkor az, hogy kicsit így élből elutasítják a bővítést, vagy ennyire messze vannak az álláspontok, az semmiképpen nem jó a mi számunkra.
Érdekes egyébként, amit nagyon jól összefoglaltad, szerintem ugye Jim Phillips a komisszárja az ACC-nek, és nem csak, hogy a konferenciák között, de hogy a konferenciákon belül sincsen egyetértés, hogy ki mit szeretne, és hogy mennyire próbálna ezt a playoff bővítést megfogni, vagy milyen oldalról próbálja megfogni. Igen, ezek nagyon nagy problémák, és ezeket ki kell javítani, mert ez a fékevesztett transferportál, tényleg egy egész évben áttartó free agency, hogyha NFL nyelven akarunk beszélni, hát felfoghatatlan, tehát tényleg most már a szélrózsa minden irányába mennek a játékosok országon keresztül, és hát konferenciákon át, tényleg ezt valahogy meg kell fogni, szabályozni kell, a nílt is szabályozni kell, mert egyszerűen nagyon nagy hatása van egy adott játékosnak a recruitingra, mert hogyha valaki a nevével el tud érni mondjuk egy 1 millió dolláros szerződés, már teljesen máshogy áll egyébként a toborzáshoz is, hogy lehet, hogy Washingtonból átköltözik Alabamára, mert még több pénzt kap a nevért. Na mindegy, ez tényleg egy nagyon messze menő téma, de én azt gondolom, hogy azért jó az ACC-t megfogni, mert nekik van itt a, hogy mondjam, Power 5-on belül, ha még beszélhetünk erről, hogy Power 5 a leggyengébb szerepük, és ők a leggyengébb tényező, a leggyengébb láncszem, és ugye itt nem csak, hogy ezeket az általad említett dolgokat kell kiemelni, hanem a tévészerződéseket, ugye, hogy ők kapják a legkevesebb pénzt a mérkőzések után, és ugye félnek attól, hogy ha ugye adott mérkőzésből befolyó bevételeket nem ugyanolyan arányba osztják el konferenciák csapatai között, tehát az SEC többet kap, a Big Ten többet kap, mint az ACC, és ugye attól félnek, hogy egyfelől nem elég erős a konferencia ahhoz, hogy felvegye a versenyt, és mondjuk egy 8 csapatos playoffba ugyanúgy vagy egy csapatot adnak, vagy egyáltalán nem adnak csapatot, és nem úgy, mint mondjuk az SEC, aki az idei 4-be is adott 2-t, tehát valószínűleg...
Akkor furcsa, hogy nem a Pac-12-nek a komisszárja szólalt föl, mert ők szerintem még nagyobb bajba vannak.
Igen, a Pac-12 sem nagyon szeretné azt, hogy ne adjon egy csapatot, egynél több csapatot, mert ugye a konferencia bajnok automatikusan kvalifikálná magát valószínűleg egy 8 csapatos rendszerbe. Igen, itt az ACC attól fél, hogy úgy fog eltolódni, vagy úgy fog kinyílni még jobban ez az olló, hogy még kevesebb pénzt arányában, mert több pénzt fognak kapni, csak arányában kevesebbet, mint mondjuk a nagyobb konferenciák, és tegyük fel, hogy ott van mondjuk 4 csapat az SEC-ből, 3 a Big Ten-ből, és most 12 csapatba gondolkodok, nem 8-ba, de mit tudom én, a felét elviszi a Big Ten, meg az SEC a csapatoknak, akkor ott maradnak a picik, és hát értelemszerűen a tévés közvetítéseknek a jogai azért lesznek erősebbek vagy drágábbak azokon a mérkőzéseken, amikor ezek a csapatok játszanak, mert egyszerűen többen nézik ezeket a meccseket, mert jobb csapatok. Tehát az ACC azért nagyon fél attól, hogy itt egy nagy bukásba belemehet akkor, hogyha azonnal belevágnak egy playoff bővítésbe, de megfoghatják a Pac-12 kezét, és együtt alkothatnak láncot, hogy visszatartsák ezt a agykirály katonát játékot, és hogy ne legyen itt jobb bővítés, hát rengeteg olyan összetett ez a kérdéskör, hogy gondolkodni kell tényleg a toborzásban, a közvetítési jogban, adott konferenciákon belüli egyetnemértésekben, mert valószínűleg a Clemson és a Wake Forest teljesen más érdekeket fog képviselni, vagy mit tudom, a Virginia, bármit mondhatunk. Itt nagyon-nagyon nehéz lesz úgy megegyezni, mindenkinek jó legyen. Inkább azt mondom, hogy senkinek se legyen nagyon rossz.
Na most egyébként nagyon-nagyon jól elmondtad, hogy mi az igazság, ami miatt nem akarják ezt a bővítést. Ami viszont a hivatalos kommunikáció ezek mellett, hogy ugye azt emelték még ki itt, hogy ez több terhet rak a játékosokra, mert ugye ez kettővel több meccset is jelenthet akár, valamint az alapszakasznak a jelentőséget egy kicsit csökkenti, mert mondjuk azok a nagy csapatok, akik, vagy akár közepesen nagy csapatok, akik eleve magasan vannak rangsorolva, azoknak jobban belefér, hogy mondjuk egy, de akár még két vereségük is legyen, és mondjuk a 12. helyen így is be fognak csúszni. Tehát a hivatalos indokok között ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy láttuk így is, hogy több nagy sérülés volt itt az utolsó meccsen, vagy a rájátszásban, ugye Jameson Williamsre elég gondolni, például, aki a döntőben sérült meg, és hogyha egy vagy két meccsel kevesebbet játszik, akkor lehet, hogy nincs annyira terhelve. Ezek voltak a hivatalosan kikerülő indokok, de abszolút én is abban látom az igazságot, amiről te beszélsz. Tehát, hogy itt a pénz és annak való igazságos elosztása azt szerintem sokkal jobban közrejátszik az abban, amiért nem nagyon tudnak megegyezni. Ugyanakkor azért érdemes megfontolni tényleg azt, hogy az alapszakasznak a jelentőségét mennyire is nyomná el, hogyha a 12. helyről is valaki akár simán bajnok tudna lenni, mert mondjuk ellazsál az alapszakaszba két meccset, 12. helyen becsúszik, mondjuk tegyük fel egy Alabama, de most csak mondtam valamit, és onnan viszont teljesen reális a sátja, hogy megnyeri.
Igen, itt tényleg nagyon sok mindent figyelembe kell venni, és nagyon sok érdek, tehát most érted, van, vagy értitek, van 10 konferencia, meg az independentek, ugye, akik ott van a Notre Dame, és kell róluk beszélgetni, hogy azért ők meg ott vannak, hogy a saját külön kis világukat élik ott a konferenciákon kívüli összességben, de tényleg itt egy ACC óriási pofára esést produkálhat a Pac-12-vel együtt, akár még a Big 12-et is ide lehet venni, főleg, hogyha megy majd ugye az Oklahoma és a Texas onnan, tehát hát olyan szintű összeesküvés elméleteket, meg forgatókönyveket lehet itt gyártani, hogy nem elég rá 6 óra podcast sem.
Abszolút, kicsit szerintem ugorjunk is ki ebből a nehéz témában.
Fogunk még erről beszélgetni.
Egyébként. Biztosan fogunk sajnos, bár most, még ha jól tudom, talán egy meetingre van kilátás itt a közeljövőben, és utána most nem is nagyon terveztek összeülni ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy még különböző cikkekben és kisebb részletek ki fognak derülni itt a jövőben. Ugorjunk pár kisebb transferportálos, illetve pletyka-szerű newsra. Érdemes itt megemlíteni, hogy Jim Harbaugh neve fölröppent, hogy elhagyhatja a Michigant, és örömmel lenne a Raiders edzője például, hogyha hívná. De hogy állsz egyébként most ez az egész Harbaughhoz, hogy mennyit adott hozzá neked ez az egy sikeres év itt az elmúlt, hát nem tudom, több évnyi sikertelenséghez? Mennyire bíznál benne, mennyire örülnél, hogyha maradna, mennyire örülnél, ha menne?
Igen, itt az elmúlt év az teljesen más fényben tünteti föl Jim Harbaugh-t, aki ugye alapvetően nem volt a legsikeresebb Big Ten edző, bár voltak ugye 10 plusz győzelmes szezonjai, de például az Ohio State-et sose tudta megverni ezt megelőzően. Most ugye jött egy ilyen átütő elég szezon, és tényleg összeért a toporzás, a nagyon jó tehetségek, a nagyon jó rendszerek, és hát tényleg egy nagyon jó csapat ért itt össze, és ezt így kell kiemelni, mert őt például, vagy ő nem segítette magát egy sztár irányítóval, hanem McNamara-val bockodtak, most nyilván le a kalappal, amit elértem, így igen, de azért nem nevezném McNamara-t egy top 60-as irányítónak, tehát inkább úgy mondom, hogy még lehet, hogy a 100-on kívül is van, ha a sorrendet állítunk a 130 kezdő irányító között. Na mindegy, ez nem is lényeg. Azt viszont, amit elértek idén, azt nem lehet elvenni tőlük. Egy nagyszerű szezont futottak, ott voltak a 4-ben, és hát így vagy úgy, de megpróbáltak helytállni a Georgia ellen, ez nem sikerült. Igen, ez egy picit, most ez a recency bias, hogy arra gondolok, hogy mennyire sikeres volt Harbaugh, de azelőtt meg mennyire nem, és hogy most visszaugorna az NFL-be, persze az nagyon-nagyon adná magát, hogyha ő menne Las Vegasba, és vinné magával Fangio-t, régen együtt dolgoztak a San Francisco-nál. Én azt gondolom, hogy azért szeretném, hogy maradjon Harbaugh, mert egyébként szerintem egy üde színfoltja az egyetemi milliónek. Ő beszélt ugye itt pénzekről is, hogy ugye átlag 4 milliót keres a következő 4 évben, és hát egy picivel azért ő ez. Lehet, hogy többet keresne, a Raiders biztosan többet fizetne neki, mint 4, szerintem a dupláját is megkapná ott, sőt olyan szabad kezet kapna, hogy gyakorlatilag nem csak, hogy Harbaugh lenne a vezetőedző, de valószínűleg úgy lenne a vezetőedző, hogy ő találná ki, hogy ki lesz a GM, tehát ő hozná magának a general managert, amit ugye láthattunk Grudennél is, hogy mi okot hozta. Jó kérdés, hogy ő kivel szeretne együtt dolgozni. Hát egy szónak is 100 a vége, vagy hát fordítva 100 szónak is 1 a vége. Én azt gondolom, hogy akkor lenne jó, vagy én azt szeretném, hogy Harbaugh maradjon a Michiganen, bizonyítsa be, hogy egy nagyon jó legacy-je van, egy nagyon jó örökséget tudott hagyni majd maga után, de én egy szezonból, egy ilyen sikeres Michigan szezonból azért annyira sok messze menő következtetést azért nem mondnék le, mert tényleg ez egy volt, de nézzük meg, hogy jövőre mi lesz J.J. McCarthy-val, korommal és a többiekkel.
Ha már edzői egyéniségek, akkor a következő hírünk az, hogy Chip Kelly 4 éves hosszabbítást beszélt meg a UCLA-vel, és hát ő is egy nagyon különleges figurája szerintem az egyetemi futballnak, aki befürdött az NFL-ben. Itt a UCLA is nagyon jó kezdte a szezont, aztán annyira nem működött a rendszer, viszont ez az átlag 4,7 millió dollár, amit Kelly kap, ez szerintem a mai edződílekhez képest nem egy olyan nagy összeg, és a 4 év az még talán nem is annyira hosszú idő, hogyha mégsem működne itt ez a projekt, akkor abból gyorsan ki lehet ugrani.
Igen, ugye ki kell majd fizetni bizonyos összeget, tehát hogyha ki is rúgnák előbb, de én azt gondolom, hogy nagyon jót tett ez a UCL-es periódus az ő karrierjének, mert azért fontos kiemelni, hogy nem keleten van, hanem nyugaton, úgy, ahogy volt korábban is ugye az Oregonnál, és azért kevesebb a rivaldafény, hiába Los Angeles, hiába az egyik legnagyobb futballpiaca az országnak, de például a keleti média nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi történik ott. Azok a meccsek, amiket a UCLA játszik, fölkelünk Magyarországon hajnali 4:30-kor, és még az első negyednek sincs vége, tehát azt ott kint nem nagyon nézik. Tehát, hogy, és főleg, hogyha nem is egy ilyen szexi csapathoz, mint mondjuk az Oregon ment vissza, vagy mint mondjuk jelenleg ugye a USC, tehát neki azért is nagyon jó most, mert Riley elviszi az összes rivaldafönyt, hogy szépen csöndben dolgozhatnak ott hátul, teszik a kis dolgokat, szolgáltatják a tehetséget mondjuk az NFL-nek, úgyhogy én örülök, hogy egyébként őt megtartotta és hosszabbított vele a UCLA, mert szerintem egy üdes színfoltja lesz a college focinak, és nagyon nem lesz egyszerű megnyerni a Pac-12-nek a déli csoportját mondjuk a USC-nek, akik ugye városon belül egy elég szép riválisra veltek itt most a Bruins személyében.
Abszolút. Egyébként szerintem a kulcs szó az a rivaldafény, amit ezáltal egy kicsit jobban megkapott Pac-12 is, és a UCLA is Kelly közreműködésével, valamint képesek egyébként nagyon látványos játékra. Az idény első 3 meccsén egyébként a támadósoruk az úgy működött, ahogy kellett. És most visszatér ugye Charbonnet is még a következő idényre futóposzton, tehát úgy nagyjából együtt marad a keret, meg Dorian Thompson Robinson is, ha jól emlékszem, az az utolsó hír, hogy maradt. Vagy marad.
Vagyok up to date, de szerintem ő menni fog az NFL-be, de mindjárt megnézzük, hogy...
Én úgy emlékszem, hogy az az utolsó hír, hogy maradt, tehát ez maradt meg a fejemben. Mindjárt megpróbálom közben megnézni, vagy ha nézed, az is jó, mert akkor én közben átkötök arra, hogy ha már ja. USC...
Kelly, Charbonnet és DTR is marad egyébként.
Marad, igen. Tehát, hogy az az offense magja igazából marad, és szerintem így akár sok sikert érhetnek el. És ha már USC, akkor megint van egy transferelünk a csapathoz. Ezúttal igazából nem egy nagy sztár, hanem egy volt nagy sztárnak a fia, Jerry Rice-nak a fia Brandon Rice csatlakozik a Trojanshoz, és hát ez a wide receiver room ez elég terített lesz, ugyanis korábban volt hír, hogy Mario Williams is követi mesterét, a recruitingból is most nem fog eszembe jutni a 4 vagy 5 csillagos tehetségnek a neve, aki szintén hozzájuk fog menni, de hogy hát igen, tehát szippantja Riley folyamatosan az embereket. Aztán, hogy ebből mi sül ki, arról majd jövőre szerintem sokat fogunk beszélni.
Hát igen, itt elég nagy. Na és erre mondtam azt, hogy fékevesztett átrendeződése az értelmi transferportálnak azt, hogy hogy mennek a játékosok jobbról balra. Igen, ugye a Colorado-t hagyta el, és lesz majd a USC-nek tagja. Azt nem tudjuk, hogy mekkora szerepet fog kapni, és hogy milyen rendszert fognak mondjuk köré építeni, de igen, Riley faktor. Ezt ilyen könnyű összefoglalni, hogy ahova ő megy, ott ugye az a nagyon fontos, hogy nagyon nagy sikerességgel adott jó NFL játékosokat ugye a profiligának, és hát mindenki abban reménykedik, hogy majd ő lesz a következő szupersztár a drafton.
Te miért tudsz egyébként szurkolni nekik? Mert nekem nagyon vegyes érzéseim vannak.
Én sem,
nagyon érdekes, nem tudok. Azért az az egyetlen, ami miatt egy kicsit igen, hogy ezt a nyomorúságos Pac-12-et picit rázzák föl.
És pont ugyanez nekem is egyébként a gondolatom, hogy inkább kíváncsi vagyok, mint szurkolok nekik.
Yep.
Szívesebben, nem is tudom most, ragadjuk meg, a Kansas State-nek szívesebben szurkolnék, mint a...
Ez egy merész hatték volt tőled, vagy egy strange hatték volt, de igen.
De érted, tehát hogy vannak szerethetőbb kis programok, akik nem is tudom, akkor szurkoljunk a Florida State föléledésének, és akkor rázzák ők gatyába az ACC-t, mert ott is azért erre szükség van. De igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni, mert ez ilyen boom or bust, tehát vagy óriásit fog ezzel bukni a USC, és itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy futball szakmailag, hanem mondjuk akár PR-ban is, de igen, ez nagyon érdekes lesz, ami ott fog történni.
Jó, végigértünk azon az agendán, amit én írtam föl, de bármint van-e bármi olyan kisebb hír, amit még meg akarsz említeni, mert szerintem akár ilyen, ha nem is heti, de mondjuk 2 heti rendszerességgel ilyen hírekkel vagy érdekességekkel tudunk jelentkezni, úgyhogy most ennyi volt, amit én összeszedtem.
Nincs nekem se, de ha lesz bármi update, akkor is két hetente lesz egy olyan. Sőt, ugye beszéltük, hogy kis teaser, hogy akarunk a Senior Bowl-ról is majd.
Hát, ja, igen. Akkor rosszul mondtam, mert jövő héten fogunk jelentkezni mindenképpen a Senior Bowl-lal.
Illetve hát a kisebb All-Star meccsekről is egy-egy szót említünk, de hát ugye a Senior Bowl lesz nagyon fontos, és hát szupersztárok a QB backfielden.
Jep. Na, ezt majd meg is hagyjuk a jövő heti adásra. Köszi Bálint, hogy itt voltál, és nektek is hallgatók, hogy meghallgattátok ezt a kis egyetemi csemege podcastünket, és nagyon reméljük, hogy a jövőben is csatlakoztok ezekhez is hozzánk. Még egyszer köszi, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.